Itt nézem ezt a részletes programot, és látom, hogy a ma egy hete Attila teremtés és evolúció eszmének etikai háttere és kihatásai voltak, úgyhogy ezzel már egy nagyon fontos részét a témának Attila elmondta. Éppen egy-két nappal ezelőtt olvastam egy idézetet, hogy 1871-ben, mikor Darwinnak az Ember származása című műve megjelent, akkor a Times-ban megjelent a könyvről egy recenzió, és azt írta a könyvet bemutató újságíró, hogy hát ez, amit Darwin ír, ez tudománytalan, de ha igaz volna, akkor az borzasztó lenne, mert akkor az emberi társadalom tulajdonképpen az összeomlás felé haladna, mivel minden etikai alapot aláásna, nem lenne többé egy olyan törvény, ami az emberek életét, az emberi társadalom életét szabályozza. Hát gondolom, hát Attila gondolatait ismerem, noha sajnos ezt az előadást most nem tudtam hallani. Úgyhogy akik itt voltak, és gondolom vannak jó páran, akik itt voltak, tudják azt, hogy mire vezet, milyen etikai kihatásai vannak az evolúciós elméletnek. Tehát akkor vegyük föl a kérdést a másik oldalról, hogy na de hát, mi van, ha ez nem igaz? Hát erre vonatkozóan először a saját nagyon régen volt gyerekkoromra szeretnék visszautalni. Én akkor ugye még mikor én jártam iskolában, 8 osztályos gimnázium volt, 5. korunkban tanultuk a biológiát, akkor tanultuk a evolúciót, mert azért meg kell mondani, hogy már akkor is az evolúciót tanították, és a biológia oktatásban bizony a teremtés, mint lehetőség nem vetődött fel. Nekem azt tanították, én meg is tanultam, csak éppen nem értettem az egészet. És egyszer, mikor olyan konzultációs óra volt, hogy a tanár urat meg lehetett kérdezni, hogy azokról a kérdésekről, amelyeket nem értett, a diák, amelyek homályosak voltak. És feltettem a kérdést, hogy hát nagyon érdekes, ez tényleg érdekes, hogy az emlős állatok a hüllőből alakultak ki. Na de hát itt azért nekem volna kérdésem, hogy ez hogy történt, milyen lépéseken keresztül, milyen lények voltak azok, amelyek a gyermekei voltak a hüllőknek, de már nem voltak egész hüllők, milyen lépésekben közeledtek az emlős állatok felé. De erre a tanár úr azt mondta, hát fiam, ezt még nem tudjuk. Hát ezt majd a tudomány idővel ki fogja deríteni. Hát ugye ez több mint 50 évvel ezelőtt volt. Jelenthetem, hogy a tudomány ezt a kérdést azóta is éppen annyira nem derítette ki, mint akkoriban a 40-es évek végén. Azután föltettem azt a kérdést is, jó, és hát egyáltalán még ez a változás, tehát nem is, ezt sem értem, ezt sem látjuk. Na de hát mi volt ennek az oka? Milyen hatásokra következett be? Hát ezt még nem tudjuk. Hát ugye vannak elképzelések arról, hogy hát ugye vannak mutációk, változások, élő lényekbe, hát ezek véletlenül vannak, röntgensugarak hatására, extrém melegek hatására, És hát ezt még azért úgy igazán nem tudjuk. Na jó, gondoltam, majd talán idővel megtudjuk. Aztán foglalkozgattam a kérdéssel, elolvastam erre vonatkozó irodalmat. 50 évvel ezelőtt se tudtuk, hogy nem hogy történt. 50 évvel ezelőtt sem kaptunk arra választ, hogy az evolúciót, akik hirdetik, ezt hogy is gondolják. Ma sem kaptunk rá választ. Mert én aztán a természettudománynak egy más ágában foglalkoztam, fizikával. Noha természetesen egy fizikustól azért a biológia sem áll olyan messze, hiszen a természettudományok azok úgy összenőnek, és bizonyos értelemben egymásra épülnek, hiszen a kémiát a fizika segítségével lehet megérteni, tulajdonképpen megmagyarázni, a biológiát bizonyos értelemben a kémia segítségével, tehát ezek egymásra épülő dolgok, és főképpen az van, hogy van egy metodika, egy módszertan a tudományoknak, amelyik azért körülbelül mindenütt ugyanaz, és ha ezt az ember ismeri, akkor kicsit más szemmel nézi a dolgokat. Na most, ami a fizikát illeti, megint egy ilyen személyes élményem, hogy egyik fizikus vándorgyűlésen az egyik egykori professzorom tartott egy előadást, és úgy elmondta, hogy az ősrobbanástól hogy épülnek fel a dolgok, hogy alakul ki az ősrobbanásból a különböző kémiai elemek, hogy jön létre a Föld. Aztán ugye a Földön, ahogy az evolúció elmélet tanítja, különböző elemek valahogy összeállnak, egy élő sejtés. Szóval ezt így szépen elmondta a fizikus vándorgyűlésen. Utána már nem is mikor a kérdések voltak, hanem mikor vacsoráztunk, megkérdeztem, hogy mondd, egy dologról te nem szóltál. Hogy egyeztethető mindez? Hogy milyen viszonyban van mindez a termodinamika második főtételével? De azt mondja, hát tudod, ezt nem tudjuk, ezt még senki se vizsgálta meg, hogy ez tulajdonképpen hogy egyeztethető össze. Mondottam, hát akkor itt nagy baj van, ha ez nem egyeztethető össze. És most talán ezek után elkezdenénk arról beszélni, hogy mi a fizikus számára a legnagyobb probléma az evolúció elméletben. Most elsősorban annak első részében, amely ugye azt mondja, az abiogenezisnek a kérdése, hogy az élettelen anyagból az élő hogy alakul ki. A termodinamika második főtétele, hát gondolom mindenki, aki járt iskolába, hallott róla, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy egy elég absztrakt és nehezen megérthető kérdésről van szó, ezért én megpróbálok egészen egyszerű példákkal rámutatni, hogy mi is ez a termodinamika második főtétele. Mondom, vannak nagyon szép tudományos megfogalmazások, viszont ha belenézünk, tudjuk, hogy az élet tele van ezzel. Minden nap, minden percben találkozunk a termodinamika második főtételével. Nem tudjuk, hogy az van, de hát az nem olyan nagy baj. Hogyha felhívjuk rá a figyelmet, hogy miről van szó, akkor mindenki meg fogja érteni. Fűteni kell. Van két szobánk, egyikben van 25 fok, másikban van 15 fok, egyforma a szobák. Kinyitjuk a köztük lévő ajtót, egy idő múlva kicserélődik a levegő, mind a kettőbe 20 fok lesz. Közismert dolog. Becsukjuk az ajtót, mi történik? Semmiképp sem áll vissza az, hogy az egyikben 25 legyen, a másikban 15. ez a kiegyenlítettség megmarad. Más példák. Itt van ez a kancsó, és benne ez a víz. Elvileg elképzelhető lenne, hogy a víz megfagy benne, ezzel energia szabadul föl, és az energia föl repíti a kancsót a plafonhoz. Elvileg lehetséges? Igen. Energetikailag ez tökéletesen lehetséges, hiszen a víz lehűl, energia felszabadul, ez mozgási energia azonos lesz, ami fölrepíti a plafonra. Ezt most nem tudom megmondani, hogy hány fokról hány fokra kellene lehűteni, ezt ki kéne számítani, de hát így minőségileg pontosan értjük, hogy miről van szó. Kérem, jelentkezzen, aki látott ilyet már. Gondoltam, hogy senki se látott. Nagyon érdekes lenne, ha valaki látott volna. Tehát miről van szó? Az, hogy az energetikai folyamatoknak van egy meghatározott iránya, egyik irányba lezajlódhatnak a folyamatok, másik irányba nem. Természetesen azért ez nem jelenti azt, hogy mindig örökké a kiegyenlítés felé halad a természet, mert hiszen előállíthatjuk a két 20 fokos szobába ismét a 25 és 15 fokot. Hogyan? Hát a 20-ból 25-öt azt egyszerűbb csinálni, mert befűtünk egy akármilyen közönséges kis kályhába, fölvisszük 25 fokra. 15 fok az nehezebb, hát mondjuk ilyenkor könnyebb, hogy kinyitjuk az ablakot. Másik lehetséges dolog, hogy egy légkondicionáló berendezést elhelyezünk bele. Mind a két, de az viszont érdekes módon, ahhoz, hogy hideget kapjunk, ahhoz egy csomó energiát bele kell ölnünk. Végül is minden hűtőszekrény ilyen elv alapján működik. Természetesen tudunk a környezetnél hidegebbet előállítani, de energia befektetés révén. Na most persze ez az energia befektetés, ez megint úgy hangzik, hogy egyszerű dolog, kívülről energiát viszünk be. Vajon elég-e, elegendő ez? Hát rögtön tudjuk, hogy nem. A szobában tényleg egyszerű, meggyújtjuk a fát, tábortüzet rakunk a szoba közepén, mondjuk nálunk a fűtés módja nem, így nem szokásos Tibetben, ott úgy olvastam, hogy ott egyszerűen azt csinálják, hogy tüzet raknak a szoba közepén. Érdekes módszer. Van egy fölötte, egy lyuk a plafonon, hogy kimenjen a füst. Szóval ez így megy. De nem mindig elég az energia. Gondoljuk meg azt, hogy házat szeretnénk építeni, van telkünk, van tégla, ott a tégla, jön a nyár, süti a nap, süti egész nap, rengeteg energiát fölvesz, de azért a tégla nem mozdul el, és nem lesz belőle ház. Ahhoz, hogy a felépüljön a ház, ahhoz kétségtelenül kell egy csomó energia, de nem akármilyen formában, hanem bizonyos módon irányított formában. Hogy lesz a napenergiából az az energia, amelyből házat fel tudunk építeni? Hát tulajdonképpen elég bonyolultam. Mert hisz mi az első lépés? Az első lépés az, hogy a nap rásüt növényekre, a növény növekszik, gyümölcsöt hoz, és azt a gyümölcsöt megeszi az ember, sőt, esetleg megeszi egy állat, az állat húsát megeszi az ember, és ilyen módon az ember szervezete, az ember aztán képes arra, hogy egymásra rakja a téglákat, és fölépüljön a ház. Csak hogy ebben a folyamatban olyan dolgok vannak, hogy kell lennie növénynek, amely képes a fotoszintézisre, kell lennie embernek, aki képes a fotoszintézis révén keletkezett táplálékot feldolgozni és átalakítani olyan mozgásenergiává, aminek a segítségével felépíti a házat. Tehát egyszerűen az, hogy a napból kapunk energiát, az kevés. Ebből az egyszerű mindennapos példából megint látjuk, hogy ezzel semmire sem mennénk, ha nem lenne két rendkívül komplikált rendszer, a növény meg az ember, amelyik ezt keresztül tudja vinni. Na most, ha visszatérünk az élet keletkezéséhez, tudjuk azt, hogy a tudomány fejlődése következtében azt látjuk, hogy egyre inkább azt látjuk, hogy a legegyszerűbb egysejtű is egy rendkívül bonyolult mechanizmus, bonyolult struktúra, bonyolult gépezet. Még az egysejtű is. Aztán a növény ember az pedig még bonyolultabb. Tulajdonképpen az embernek a működéséről sokat tudunk, és nagyon sokat nem tudunk. Körülbelül ez a helyzet. Na most, ha csak az egysejtűnél vagyunk, ugye azt szokták mondani, hogy valami módon összeálltak külső energia hatására a kémiai elemek, és így jött létre az első élősejt. Na jó, csak itt az a probléma van, hogy ha akkor még nem volt semmi, csak élettelen anyag, hol volt az a bonyolult gépezet, amely lehetővé tette azt, hogy létrejöjjön az egyszerű kémiai alkotó elemekből az élősejt. Ez, ami a termodinamika szempontjából a problémát jelenti, itt ütközik a második főtételbe a dolog. Vegyük a következő példát. Tételezzük fel, hogy tulajdonképp pontosan tudnánk, hogy milyen egy sejt, tökéletesen le tudnánk írni, működésével teljesen tisztában vagyunk, próbáljunk előállítani egy sejtet. Teljesen lehetetlen? Azt mondom, hogy nem teljesen lehetetlen, hiszen a tudomány fejlődésével sok minden olyasmire, amire korábban azt mondták, hogy lehetetlen, az nem megy, hiszen már 1828-ban előállították az első szerves vegyületet, vagyis az első olyan vegyületet, amely élettelen természetben nincs, élőlényekben van, és íme élettelen anyagokból is már 1828-ban ezt sikerült előállítani. És manapság viszont hát itt van az egész szerves vegyipar, gyógyszeripar, rengeteg szerves vegyületet, amelyek korábban élettelen anyagokból nem állhattak elő, elő tudunk állítani. Úgyhogy mondjuk még akár oda is fejlődhet ez a szerves kémia, ipar, hogy egyszer elő tud állítani egy élő sejtet. Hát hogy is történne ez viszont? Hát el lehet, nem tudom, a jelenlévők közül, erre már nem vagyok biztos, hogy nemleges vagy választ kapok, biztos van olyan, aki már járt egy gyógyszergyárba, hát ott tudja, hogy ott az elég bonyolult struktúra, bonyolult gépek vannak, különböző szigorú technológiai előírások, úgy készülnek szerves vegyületek. Most gondoljuk el, hogy egy élő sejthez is mi kellene. Nyilván egy rendkívül bonyolult laboratóriumban talán ezt meg lehetne csinálni. És ki csinálná meg? Hát nyilvánvalóan emberek csinálnák meg. Következésképpen kellene hozzá egy rendkívül bonyolult struktúra, és kellene hozzá egy gondolkodó, és a gondolatait még az anyagi világban megvalósítani tudó ember lenne szükség, aki ezt a folyamatot végigcsinálja. Na most ugye arról szoktak beszélni, hogy az ős óceánban valahogy létrejött. Hát én nem tudom, az én fantáziám nagyon szegényes. De én megmondom őszintén, én nem tudom elképzelni, hogy egy ős óceánba létrejöjjön egy olyan laboratórium, mint amit ma úgy sejtünk, hogy milyenbe tudnánk talán létrehozni egy élő sejtet. Én egy olyan laboratóriumot sem nagyon tudok elképzelni, amelyik mondjuk úgy magától létrejön, és a végén ott egy antibiotikumot sikerül, antibiotikum kijön belőle véletlenszerűen magától. Ezt kérem szépen a termodinamika második főtétele, amely a legjobban bizonyított természeti törvények egyike, amellyel minden nap találkozunk, nem fagy meg a víz, és ennek árán nem repül fel, a napsütötte téglák maguktól nem állnak össze házzá, pedig ezek egyszerű dolgok, hát tessék meggondolni, hát ez egy nagyon egyszerű folyamat lenne, viszont egy élő szervezetnek a létrejötte, az olyan mértékű, komplikált, irányító mechanizmusokat követelne meg, hogy ott a kérdés, na hát ezek viszont maguktól hogy lettek? Ennek tulajdonképpen előfeltétele lenne, hogy ilyesmi legyen. Néhány hónappal ezelőtt az interneten belekeveredtem egy vitába pont erről a témáról, hogy valaki írt, hogy hát egy nagy kő alatt, amit átmelegített a nap, ott úgy viszonylag valami kis üreg volt, létrejöhetett. Hát mondtam, hogy a vitapartnernek, hogy ne haragudják, mi az, hogy egy kis kő alatt ott speciális körülmények vannak. Tessék végig gondolni, hogy mi egy laboratórium, ahol elő tudunk állítani egy szerves vegyületet, és amikor itt szerves vegyületeknek a tömegéről van szó, ezeknek az összjátékáról, úgyhogy ez erre mondom azt, hogy képtelenség. Na most persze ez után jönne még akkor, hogyha ezt azt mondjuk, hogy valahogy mégis létrejön, ezután jön a következő probléma, hogy jön létre az egysejtűből a többsejtű, és itt is megint az van, hogy ez összeáll valahogy, úgyhogy sajnálatos módon ezekre a dolgokra azt kell mondani, hogy ez nem tudomány. Amikor azt mondják, felvázolják a gyanútlan gyerekek előtt ezt az egész folyamatot, létrejött az egysejtű, az egysejtűből többsejtű, a többsejtűből létrejöttek legkülönbözőbb szervezetek, a rovaroktól kezdve az emlősökig, ezek valahogy egymásból átalakultak. Ezt én inkább a tudományos, fantasztikus irodalom birodalmába utalom, sem mint a igazi tudománynak a birodalmába. Hát ennyit talán az egyik oldaláról a dolognak. Na most szeretném azért még egyszer elmondani, hogy én egy fantázia szegény ember vagyok. Én nem látom át azt a folyamatot, hogy alakulhatott ki mondjuk a hüllőből az emlős, hiszen ha megnézzük a természetet, mindegyik élőlény a maga nemében egy teljesen összehangolt rendszer. Egyrészt környezetével is össze van hangolva, de tulajdonképpen a szervezetnek a teljes működése, annak minden eleme össze van hangolva. Ezért voltak éppen a biológusok azt már réges-régen kimutatták, hogy már Cuvier és társai, hogy olyan mesebeli lények, hogy a alja ló, a teteje ember, ezek emberi fantáziában létrejöhetnek, a valóságban nem, hiszen az ember rész és a ló rész között nem lehetne olyan összehangoltság, hogy az mozogni tudjon. Hát tudjuk azt, hogy például teljesen más a vér felépítése. Hát milyen lény lenne az, amelyiknek a melléig ló, a tetején pedig fej. Hogy lennének ott a biokémiai folyamatok összehangolva, idegrendszeri működés, minden. És nyilvánvalóan sehogy. Tehát tulajdonképp minden lény ilyen értelemben egy zárt egység, amelynek minden eleme harmóniában van, összhangban van az összes többi elemével. Éppen ezért ilyen félig ez, félig az nem képzelhető el. Csak úgy lenne elképzelhető, hogy minden változás olyan lenne lépésről lépésre, amelyik egy hasonlóképpen teljesen harmonikus lény lenne. Hát most aztán az, hogy ennek pikkelyei is vannak, meg szőre is van, szóval, meg hogy lesz az egyikből a másik, erre nincs magyarázat. Mikor biológus barátaimmal szoktam erről a kérdésről vitatkozni, rendszerint azt szoktam mondani, hogy írjátok le papíron, nem kell, hogy nekem bemutassátok. Már akkor kaptok egy pontot, egy pont lesz a javatokra, ha le tudnátok írni azt, hogy az egyikből egyáltalán milyen köztes lépcsőkön keresztül lehet eljutni a másikhoz. Hümmögtek, még nem sikerült senkinek se megcsinálni, pedig szerintem ez, ha valaki megcsinálna, az már Nobel-díj közelébe lenne, ha egyáltalán gondolatilag le tudna írni egy ilyen folyamatot. Na most természetesen tudjuk azt, hogy a evolúció elmélet ellen már Darwin idejében is, és azóta is a fő támadások, azok kétségtelenül vallási vonalról indultak meg. A bibliai teremtés történetre való hivatkozással. Most itt éppen ezért sajnos gyakran találkozunk azzal a ténnyel, hogyha felvetjük ezeket a kérdéseket, azt mondják, hogy hát ez nem tudományos dolog, Bibliára hivatkozik, nem tudományos. Hát nézzük meg akkor ezt a kérdést is a egyik oldalról. Tudjuk azt, hogy a modern kor kezdete előtt a bibliai teremtés történetet komolyan senki se vonta kétségbe. Tudjuk azt is, hogy a természettudomány kifejlődése oly módon történt, hogy azok a kutatók, akik ezt elkezdték, nem vonták kétségbe a teremtés tényét, hanem a teremtett világban uralkodó törvényszerűségeket akarták megtalálni, mert hiszen azt soha senki nem vonta kétségbe, nem igaz, már mindjárt megmondom, miért nem igaz, soha senki nem vonta kétségbe, hogy a világban az dolgok törvényszerűen mennek végbe. Ugye azt, hogyha lefogok egy tárgyat és leejtem, hogy ez egyre gyorsuló mozgással leesik, ez megint az emberiségnek egy ősi tapasztalata volt, Galilei volt az, aki ezt vette magának a fáradtságot, hogy lemérte, hogy milyen magasról, mennyi idő alatt esik le, és rájött arra, hogy mi ennek az alapvető törvénye, hogy minden test egyforma sebességgel esik, ami ellen nem szól azt, hogy ez lassabban esik, mint ez, mert az már egy másodlagos dolog, hogy a levegő ellenállása, légmozgás az bizonyos testeknek lassabbá teszi az esését. De ez másodlagos dolog, hiszen tudjuk azt, hogy légüres térben ténylegesen a minden ugyanolyan gyorsasággal esik. És hát természetesen rengeteg természettörvényt az emberek ismertek, ha nem is tudták pontosan megfogalmazni, fűtöttek, tudták azt, hogy a fa elégetéséből meleg lesz a szoba, és végül is azt is tudták, hogy körülbelül minden nap ugyanolyan mennyiséggel fűtöttek be, tehát hogy az nem változik meg egyik napról, hogy mennyi fával. Egyáltalán az ilyen törvények nélkül az élet nehezen volna elképzelhető, hogyha nem a körülöttünk levő világ nem úgy működne, hogy bizonyos szabályszerűségek érvényesülnek. Én tettem egy kizárójelet, persze hát voltak, akik olyan úgynevezett mágikus felfogás, úgy gondolták, hogy mindez démonok szabályozzák. Démonok általában jó indulatúak, néha rossz indulatúak, akkor nem úgy szabályozzák, mint szokták. De hát ez mondjuk egy nem túlságosan alátámasztható elképzelés. Tehát a teremtett világnak a törvényeit próbálták megtalálni, és hát ez nagyon nagy mértékben sikerült is. Hogyha itt körülnézünk ebben a szobában, ma már azt kell mondani, hogy semmi olyannal nem találkozunk szinte, amelyikben ne lenne a természettudomány által feltárt valamelyik természettörvénynek az alkalmazása. De azon már nagy mértékben túljutott az emberiség, hogy az egyszerű hétköznapi tapasztalatból, hiszen ha csak ránézünk ezekre a székekre, ezek már műanyag van benne, tehát már messze ezek sem jöhettek volna létre a tudományos ismeretek nélkül. Na most itt következett be egy érdekes és sajnálatos fordulat, míg az eleinte a teremtett világot akarták megismerni, és ez nagyon sikeres volt, úgyhogy elkezdték arra a következtetésre jutni, hogy hát tulajdonképpen, mivel a természettudomány föltár sok mindent, természettudomány eredménye alapján nagyon sok minden megmagyarázható, az összefüggések felírhatók. Tételezzük fel azt, hogy tulajdonképpen csak a természet van, és a természet törvények szabályoznak mindent. Ez volt a naturalizmusnak a felfogása, amelyik azt mondta, hogy mindent a természet törvényekkel meg lehet magyarázni, és nincs semmiféle nem természeti jelenségre vagy beavatkozásra szükség, hogy a világ úgy működjön, ahogy manapság működik. Csak itt ebben az a probléma, hogy azok a törvények, amelyeket felfedeztünk, azok a jelenlegi világ működését remekül megmagyarázzák. Megmagyarázzák az élőlények működését is. Most nem nagyvonalúak vagyunk, és nem mondjuk azt, hogy még vannak feltáratlan dolgok, persze, hogy vannak. De hát azért látszik azt, hogy a működéseket nagyon jól meg lehet magyarázni. Azonban a működés ismerete az egyáltalán nem ad választ az eredet ismeretére. Megint egy hétköznapi példa, menj, sétáljunk el egy autószerelő műhelybe. Ott a szerelő pontosan tudja, hogy hogy működik egy autó, tudja azt, hogyha valami probléma van, azt hogy javítsa meg. Azonban autószerelő még nem biztos, hogy gyártani is tudna autót. Hiszen ott egész más dolgokról van szó már, mint a működés ismeretéről. Ott arról van szó, hogy meg kell az egészet konstruálni, ki kell találni, le kell gyártani. Ez egész más ismereteket kíván meg, mint pusztán azt, hogy a működés és a szerelést tudjuk. Hiszen még az emberi szervezet működését is elég jól ismerjük, egyre jobban ismerjük. Ez az emberi szervezet működés törvényeit az orvostudomány vizsgálja elsősorban, pontosan azért, mert az emberi szervezet működése is azért igazán érdekes, hogyha valami hiba van benne, hogy azt hogy tudjuk kikorrigálni. De az, hogy az orvostudomány megmondja, hogy hogy működik az ember, semmiféle választ nem tud adni arra, hogy hogyan keletkezett az első ember. Tudja, hogy az ember van, most van, él, szaporodik, ez minden követhető, de hogy ez az egész struktúra, amit embernek nevezünk, hogy jött létre, honnan származik, erre nem tudunk semmit sem mondani. És itt jelenik meg az a probléma, amikor a működés tudomány ismeretéből szerzett tapasztalataink alapján azt mondjuk, hogy hát biztos, hogy azért ugyanígy meg lehet az eredetet is magyarázni. Ebből a célból jött létre tulajdonképpen az egész evolúció elmélet, hogy elkezdtek próbálkozni azzal, hogy az ismert természeti törvények alapján megpróbálják valahogy megmagyarázni a bonyolult struktúráknak, élőlényeknek, egy sejtűtől az emberig a létrejöttét. És itt vannak azok a problémák, amit említettem is. Ma már úgy tudjuk azt, hogy a legfontosabb a genetikai információ. Információ, ez kell egy információ adó, információ vevő. Működik a természetben remekül. De ugye az információ honnan jött, arra egyszerűen nincs természettudományi válasz. Werner Gittnek itt nem látom azt a könyvét, már megjelent, a kezdetben volt az információ. Tessék egy kis türelemmel lenni és nem megvenni, mert a második bővített kiadása az most a tavasszal fog megjelenni. Abban nagyon erőteljesen körüljárja ezt a kérdést, hogy az információ az nincs információ adás nélkül, az nem jöhet létre csak úgy magától a természetben. A természet nem hoz létre tudást, hogy egyszerűen megfogalmazzuk. Van tudás birtoklására alkalmas lények, elsősorban az ember ilyen, de maga a tudás az csak egy ilyen lény tudja összegyűjteni, és az úgy nem jön létre, hogy úgy a strandra kimegyünk, és akkor a homokból tudást kapunk. Az nem ilyen értelmű anyagi jelenség a tudás, az egy szellemi jelenség, és annak is valahonnan kell jönnie, és az nem képzelhető el, hogy az anyagi világból létrejöjjön. Hát természetesen egy csomó más probléma is felmerült, csak hogy a fizikus szemmel nézzük a dolgokat. Ugye? Itt vannak ezek a székek és kékek. Mi az, hogy kék? elkezdem vizsgálni a dolgokat, tudom, hogy azért kék, mert bizonyos frekvenciájú elektromágneses hullám, most ugye beesik az, a lámpafénye kibocsát egy bizonyos elektromágneses hullámot. Ez bejut a szemembe. A szemembe bizonyos idegekre hatást van, ott megindulnak bizonyos elektromos idegi áramok, egyebek. Ez eljut az agyba, és akkor felteszem a kérdést, hogy na igen, de hát mi az, hogy kék? Hogy jön az létre, hogy kék? Hogy az, hogy most ilyen, ennyi mikroampernyi áram megy az agyba, hogy ilyen hullámhosszú fények mennek, az a kéket még nem magyarázza meg. Mindnyájan tudjuk, hogy mi az, hogy kék. Elnézést kérek, hogyha esetleg valaki színvakságban szenved a hallgatóság körében. De hát azért a nagy többségünk tudja, hogy mik azok a színek, mi az, hogy kék. Hol fordítódik ez le? Erre megint csak nincs válasz, mert egy folyamatot végig tudok hozni, végig tudom magyarázni, hogy milyen fizikai folyamatok játszódnak le közbe, de az, hogy tulajdonképpen a kék hol keletkezik, hogy keletkezik, arra nincs válasz. Ez hasonló ahhoz, hogy itt van ez a könyv. Ennek a könyvnek a keletkezését nagyon le lehet írni. Papírgyártás, nyomdaüzem, egyebek. De ez, hiába tudom azt, hogy milyen anyagból van ez a betű, hogy milyen gép hozta létre. Ez a könyvnek tulajdonképpen a rendkívül fontos, de önmagában semmit sem mondó része. Hogyha ugyanis ez a könyvben nem egy olyan szöveg lenne, amit én megértek, akkor az egésznek semmi értelme sincs, hiszen tulajdonképpen még egy olyan könyvnek sincs értelme, amely egy olyan nyelven van írva, amelyet nem ismerek. Látom, hogy ez egy szép könyv, na de attól függetlenül az lehet egy tudományos mű, az lehet egy lelki iránymutatás, lehet egy pornográf könyv. Ha nem tudom, hogy mi a tartalma, akkor az számomra érdektelen. Tehát hiába tudom így a jelenségekkel kapcsolatos fizikai folyamatokat leírni, ez önmagában pontosan a lényegre nem adja meg a magyarázatot. Szóval ez is a fizikusnak egy problémája. Na mostan, tehát tulajdonképpen ugye ott ejtettük el a fonalat, vagy oda kapcsolódnánk vissza, hogy kezdetben a teremtett világ törvényeinek a feltárása volt, és akkor itt is álljunk meg egy pillanatra, hogy mi az, hogy törvény, az bizonyos összefüggéseknek a leírása. Tehát az olyan dolog, hogy tudom azt, hogyha ezt és ezt csinálom, akkor ennek ez és ez lesz a következménye. Hogy miért van így, erre a természettudomány voltaképpen nem ad választ. Hogy csak azt mondja, hogy így van. Kérem szépen, így van, bekapcsolom a villanykapcsolót, kigyullad a fény. Így van, de hogy miért van így, erre megint nincs tulajdonképpen válasz, mint ez épp úgy nincs rá válasz, mint hogy a kék az miért kék. Az ilyen és ilyen hullámhosszú és a szembe bejövő és ott agyi áramokat keltő dolgokra, miért mondom azt, hogy jé, ez kék, ugyanígy itt sincs tulajdonképpen semmi ilyenféle magyarázat. Szóval tulajdonképpen itt arra jutunk, hogy ez a naturalisztikus szemlélet, ez egy kiterjesztése annak, amit megismertünk, és ezt nem úgy fogjuk föl, hogy ez a dolgok egyik oldala, egyik tartománya, hanem ezzel mindent meg akarunk magyarázni. Na most, ugye nem tudom, hogy Attila mennyire beszélt az etikáról. A probléma ott jelent meg, hogy tulajdonképpen 18. század felvilágosodás filozófiája az akarta, hogy legyen valami evolúciós elmélet. Akarta, hogy legyen egy magyarázat. Hozott magyarázatot, igaz, hogy az tudományosan levegőbe lóg, de nagyon jó volt, mert azt mondja, hogy minden természeti okokkal meg tudok magyarázni. Na, de hát ebből kapok egy olyan világképet, amely tulajdonképpen kiszakít engem a világegyetemből, és azt mondja, hogy öregem, te egy véletlenül létrejött lény vagy, létezésednek csak oka van, nincs célja, nincs értelme, az a célja csak, amit magadnak adsz, következésképpen teljesen mindegy, hogy te mit csinálsz, úgy élj, ahogy neked, ezt te magad jónak látod. Hajlik. Szóval egy biológus kollégámmal beszélgettünk ezekről a kérdésekről, és a tettem le azzal a nővel, akivel éppen kedvet tartja. Megvan a világ fordítva. Azt csinálom, ami nekem tetszik, és keresek egy olyan elméletet, amelyik igazolja azt, hogy ezt én tehetem így. Na most még egy-két szót talán, azért a tudomány és a vallás viszonyáról. Ugye említettem azt, hogy természetesen az első egyik oldala, és talán a leghatározottabban vallási oldalról jött. Ugyanakkor azt is meg kell mondanom, hogy az első pillanattól kezdve mindig volt tudományos oldalról is kritika, problémafelvetés. Tehát amikor én 5. gimnazista koromban megkérdeztem a tanárurat, hogy hát hogy is van ez, ezt nem csak én te csináltam, nem én voltam egy különleges zseni, ezt sokan csinálták, ugyanakkor én ezt a kérdést akkor messze menően nem azzal a hátsó gondolattal tettem fel, hogy most a Biblia mit tanít erről, ez egyszerűen felvetődött bennem ez a kérdés a téma tanulmányozás kapcsolatban, mindenféle különlegesebb vallási háttér nélkül, hiszen akkor még ugye hittant mindenki tanult, de ez a kérdés valahogy ott elő se került, úgyhogy ez elég függetlenül futott a két dolog. Na most minden esetre, amikor teremtés-evolúció kérdéséről beszélünk, azt kell mondanunk, hogy három fő csoportba oszthatók az ezzel kapcsolatos gondolatok. Az egyik az a naturalisztikus, evolucionisztikus, amelynek lényege az, hogy minden természeti alapon megmagyarázni, semmiféle természeten kívüli tényezőt be nem engedni. A másik tulajdonképpen az a gondolkodási mód, amiről én itt ma beszéltem, ezt manapság úgy szokták mondani, az intelligens tervezés feltételezése a világban. A harmadik irány pedig, nem ez a könyv, nem mutatom föl, mert ez csak az Új Szövetség, Tehát az az, ami, melyik azt mondja, hogy a bibliai teremtés történetet komolyan vesszük. Természetesen ennek az álláspontnak is van egy nagyon komoly érve. Ez pedig a következő. A tudomány a jelenre tud megállapításokat tenni, hogy hogy most, hogy működnek a dolgok. Arra, ami a múltban volt, arra már csak nagyon bizonytalanul tud következtetni, és rengeteg dologról pedig egyetlen módszer van, hogy a korabeli dokumentumokból következtetéseket levonni. Ugye itt van egy nagyon tiszteletre méltó tudomány, a régészet tudománya. Nagyon sok minden kiásnak. Gondoljuk meg, hogy mennyit érne a régészet akkor, ha nem volna történetírás. Mit tudnánk mondani Athénben az ott levő régészeti emlékek, ókori építményekről, ha nem lennének bőséggel ókorban készült dokumentumaink, amelyikből tudjuk azt, hogy ezt kik építették, miért építették. Na most tulajdonképpen látjuk azt, hogy élet most nem alakul ki. Lényegében új életformák, fajok nem alakulnak ki. Itt most nem szeretnék ebbe belemenni, mert ez egy külön nagy téma. Azért mondom, hogy az életformák, hiszen azt tudjuk, hogy egy-egy formán belül nagy változatosság van, és hogy most a kutya meg a farkas egymásból alakultak-e ki, de ez egy életforma. Azon lehet vitatkozni, hogy farkasból lett a kutya, de arról nem lehet vitatkozni, hogy a elefántból lett a kutya. Ez nyilvánvalóan olyan tökéletesen más életformát képvisel, amelyik... Tehát ilyen életformákat nem látunk. Ugye azt, mit láthatunk, meg is figyelhetünk, hogy egy más színű virág jön létre, vagy ilyesmi, de az, hogy olyan tökéletesen az eddigiektől eltérő forma jöjjön ki, mint ami közt olyan különbség van, mint az elefánt és a kutya között, ilyet nem látunk. Következésképpen erre joggal lehet azt mondani, hogy kérem szépen, nem tudjuk. Egyszerűen erre tudományos magyarázat nincs. Hát akkor azért, ahogy a történelmet sem tudjuk laboratóriumban rekonstruálni. Arról, hogy Cézár Gall háborút vívott, semmit sem tudnánk, hogyha ő ezt nem írta volna meg egy könyvbe. Erre a rossz májon szoktuk ugye megjegyezni, viszont érdekes lenne elolvasni, hogy a galliai háborút hogy írták volna meg a gallok. Szóval, hiszen jól tudjuk azt itt a magunk néhány évtizedes és életében és általunk átélt dolgokban is, hogy hányféle szempontból hányféle magyarázat van, és néha az ember megdöbben, mert éppen egy pár héttel ezelőtt az unokaöcsémmel beszélgettem, ő kisgyerek volt, én ugye még fiatal nagybácsi, és valami közös élményünk volt, és ő bizonyos részeire egész másképp emlékezett, mint én. Úgyhogy a történeti dolgoknál mindig van borzasztó sok bizonytalansági tényező. Na most a történeti, tehát azt mondani, hogy ezt élet hogy alakult ki, nem tudjuk, az élet egyes formái hogy alakultak ki, nem tudjuk, hát akkor észszerű az, hogyha van egy dokumentum, amely hivatkozik arra, hogy ez tulajdonképp azoktól származik, akik ezt átélték, tehát nem kell feltétlenül azt mondani, hogy ezt azt vessük el. Na tehát mondom, ezért van a naturalisztikus irány, az intelligens tervezés iránya, és van a mondjuk úgy kicsit, hogy fundamentalista irány, amely a iratokra, de mondhatom egyszerűen történelmi irányra is, amely a rendelkezésünkre álló dokumentumokra épít. Én a naturalisztikus irányt azt teljes mértékben elfogadhatatlannak tartom. Az intelligens tervezés feltételezését azt tartom egy olyan dolognak, amely tulajdonképpen minden gondolkodó ember számára elfogadható és elfogadottnak kellene lennie. A harmadik, a dokumentum megbízhatósága, hogy tényleg pontosan itt történt, itt egy további tényező lép be, ez a hit tényezője, amelyikre én most itt nem szeretnék kitérni, tudjuk, hogy ez egy ismét egy óriási probléma, ráadásul azért óriási probléma, mert hiszen jól tudjuk azt, hogy a dokumentum értelmezésében sem minden szakértő egységes álláspontot foglal el, de azt hiszem, hogy a hit és a tudás határait máshol kell egészen megvonni, mint ahogy ezt a mai manapság szokásos. Tehát én azt, hogy a világot egy intelligens tervező hozta létre, ezt én nem a hit, hanem a tudás kategóriájába sorolom, mert ez egy olyan következtetés, amely kézenfekvő. Az, hogy mi lesz velünk a halálunk után, az, hogy a intelligens tervező fiát elküldte és megváltotta az emberiséget. Ezek már valóban nem ilyen egyértelműen a tudás által vizsgált kérdések köré tartoznak. Itt már a hitnek lényegesen nagyobb szerepe van, de ne vonjuk meg a természeti magyarázat és az intelligens tervező között a hit és a tudás határát. Hát úgy nagyjából első menetben ezt szerettem volna elmondani, mert még van időnk, itt vagyunk, úgyhogy nagyon szívesen válaszolnék kérdésekre, örülnék, ha beszélgethetnénk egy kicsit a témáról.
Nagyon szépen köszönjük az előadást, és rögtön, hogy említsem meg azt, hogy lesz ezekről a kérdésekről szó, hogy a Biblia mit tanít a tehetségről. Egyik előadásunknak fő témája az, hogy a Biblia mit tanít a teremtés és a megtérés, a megváltás, a fenntartás, az újjáteremtés, az ítélet szerepet kérdéséről, hiszen azt is megtesszük, hogy az egyik oldal alapján.
Föl egyelőre. Hát ugye tudjuk azt, hogy egyre elképesztőbb módon szinte minden héten találkozunk a sajtóban különböző időkkel. Vicces az, hogy időnként megjelenik. Eddig azt hittük, hogy 500 ezer év, most azt mondjuk, egy új felfedezés fényében most tudjuk, hogy ez 5 millió év. Erre a feleségemmel kidolgoztunk egy kis választ, hogy honnan lehet azt tudni. Hát, hogy ez mondjuk 500 ezer éves, hát rém egyszerű. Hát ott volt a lelet mellett, a népszabadságnak a szám, amire rá volt írva, hogy Krisztus előtt 198 ezer február 26-a. Hát innen tudjuk, hogy 500 ezer éves. Na hát ennyit a viccről, és tényleg, ha egy kicsit figyel erre az ember, sajnos nem csináltam meg, egyszer elhatároztam, de lusta voltam rá, hogy úgy fölírogatok, hogy a sajtóban mik jelennek meg ilyen év adatok, mert figyelemre méltó, hogy az egész mennyire kapkodó. Na most komolyra fordítva a szót, honnan indult a kormeghatározás? Kormeghatározás, a geológiai kormeghatározáskor indult, ami ugye azt nézték meg, hogy vizekben leületednek, az üledék évente 2 milliméter, tehát évente 2 milliméter, 1000 év alatt 2000 milliméter, vagyis 2 méter, és így tovább. Hát ez első pillanatra látszik, hogy tulajdonképpen teljesen komolytalan dolog, ugyanis ez azt tételezi fel, hogy mindig pontosan ugyanúgy játszódott le az a folyamat, mint manapság. A teremtés kutatók, kreacionistáknak volt egy nagy szerencséjük 21 néhány évvel ezelőtt, a Szent Helen vulkánnak a kitörése, ahol ugye kiderült azt, hogy egy ilyen vulkán kitörésnél olyan folyamatok, amelyeket évezredekre szoktak ilyen módszerekkel becsülni, napok alatt lejátszottak. Tehát ez a ilyen fajta egységesen alakuló dolog, ez messze menően nem igaz. Természetesen most így ülekszik, egész más folyamatok is lehetnek. Tehát ez volt az alap. Tulajdonképpen ebből hozták le ezt a most szokásos időskálát, ami szerint az 5-600 millió éve van értékelhető élet, előtte legfeljebb nyomok, ezt így állapították meg. Na most tulajdonképpen a dolgok így álltak egészen az 1960-as évekig, és egy kollégám mesélte nekem, a földrajz geológia szakos kollégám, hogy a Debreceni Egyetemen még a 50-es évek végén is azt mondta a nagy tekintélyi geológia professzor, kérem szépen, ezek a geológiai kor meghatározások, ezek. Ez semmi, ez egyszerűen azt jelenti, hogy azt mutatja, hogy valami mélyebben vagy kevésbé mélyen van lerakódva. Úgyhogy ezt nem lehet komolyan venni. Na de a 60-as években felvetődött egy nagyon érdekes kérdés, és amivel az most már tele van a világ, ez a radioaktív kor meghatározásnak a kérdése. Radioaktív kor meghatározásnak mi a lényege? Tudjuk azt, hogy a radioaktív anyagok azok bomlanak, és van egy bomlási idejük. Ez egy nagyon stabil, jó meg határozható dolog. Tehát azt lehet mondani, hogy ebből vissza lehet következtetni arra, hogy mi mennyi idős. Na de itt a problémák a következők. Ez laboratóriumban csodálatosan működik. Na de a természetben nem tudjuk azt, hogy mik voltak a kezdeti feltételek, milyen változások történtek közben. Tehát egy idő múlva kiderült, hogy nagy baj van a radioaktív kor meghatározási módszerekkel. Ugye a csúcsa ennek a leégésnek az volt, hogy a Hawaii szigeteken volt 1803-ban egy vulkán kitörés, és az ottani lávát elküldték különböző laboratóriumoknak. Több millió évtől 60 ezer évig jöttek a visszajelzések, hogy ennyi telt el. Noha hát itt pontosan lehetett tudni, hogy 200 éven belül van. Na most nyilvánvalóan ismét nem azt mondom, hogy a módszer rossz. Csak egyszerűen annyi zavaró tényező játszik közbe, hogy tulajdonképpen ilyen értelemben korrigálni kell. Na most mi a korrekciónak a módszere? A végén oda jutunk el, hogy elvettük mindazt, amelyik nem illik bele a előbbi üledékes módszerrel kialakult időskálához. Tehát tulajdonképpen a kígyó a saját farkába harap, nem tudunk valójában komolyan meggyőző érveket mondani arra, hogy ez hogy történt, hogy következik be. Éppen egyszer egy körbe meghívtak, ahol volt egy geológus, aki nagyon ágált a teremtés ellen, és azt mondja, hogy na de hát ezek a folyamatok, ezek nem lehetnek olyan gyorsak, de éppen a Szent Helén vulkán mutatja, hogy igenis lehetnek, hogy napok alatt bekövetkeznek olyan folyamatok, amelyekre azt mondták, hogy hát ez nem, hát ez évezredeket kellene, hogy igénybe legyen. Úgyhogy van egy nagyon érdekes könyv, egy Milton nevű angol úr írta, egy tudományos újságíró tulajdonképpen. Ő semmi köze, ő közli, hogy ő abszolút vallástalan, de speciálisan a kor meghatározás kérdését megvizsgálva, ő nem tudja semmit, hogy milyen korú a Föld, mi milyen korú, csak azt tudja, hogy ezekből a módszerekből nem lehet semmit bizonyossággal állítani. Ezt körülbelül erről.
Köszönjük szépen, lehet kérdezni.
A mammut probléma, hogy ugye tudjuk azt, hogy Szibériában jégbe fagyva óriási mammut csordákat lehetett találni. Ezeknek a mammutoknak, ezeknek a befagyott mammutok, amelyek olyan állapotban voltak, hogy a kiásott mammutokkal az ott élő szibériai tunguz egyéb emberek a kutyáikat etették azzal a hússal. Tehát mirelit volt, azt kell mondani, teljesen mirelitizálódott. Ott volt az állatok szájában a félig megrágott növény. Tehát olyan hirtelen pillanat alatt fagytak meg, hogy percek alatt, azt kell mondani, de hát békésen legelőztek, és egyszer csak egy olyan sok 10 fokos hőmérséklet zuhanás következett be, hogy rögtön elpusztultak és befagytak a jégbe. Meg kell mondani, hogy erre vannak elméletek, vannak evolúcionista elméletek, vannak teremtéstudományhoz kapcsolódó elméletek. Én egyiket se láttam igazán meggyőzőnek. Minden esetre ezek ilyen tények, hogy néha ilyen egészen pillanat, nagyon rövid időtartam alatt bekövetkező katasztrófák. Ezek tulajdonképpen mind katasztrófák, mert jól tudjuk, hogy az élet körülményeknek minden irányú megváltozása többé-kevésbé katasztrófát jelent. Hát ugye most már tele vannak az újságok a globális felmelegedéssel, amire elvileg azt mondjuk, hogy jó, hát mennyivel jobb lenne az, hogyha az évi átlaghőmérséklet 5 fokkal melegebb lenne itt Magyarországon. De hát ez sajnos nem ilyen egyszerű, mert minden ilyen változás olyan sok egyéb változást hoz maga után. Ugye gondoljunk arra, hogy milyen jó, hogy a jeges tenger elolvad, és majd ott hajózni is lehet. Csak ez éppen azt jelenti, hogy Hollandiát és Észak-Németországot elönti teljesen az elolvadt jégből származó víz, és a tenger szintje megemelkedik 10 méterrel. Most ez lehet, hogy ez hosszabb távon jónak nevezhető, na de hát most az ottani lakosságnak új életkörülményeket teremteni, hát az képzeljük el, hogy ez mit jelent, hogyha Hollandiát ki kéne telepíteni valahova. Esetleg egy olyan részre, ahol eddig lakhatatlan volt, és most jó lesz az embereknek, csak hát egy ilyen átalakítás. Tudjuk azt, hogy még a leghasznosabbat látszó dolgok is. Mert mindenki azt mondja, hogy persze, hát ez kell. Mire vezet? Most egy egész más példa, társadalmi példa. Megszűnik minden háború. megszűnik a fegyvergyártás. Ott van egy csomó hivatásos katona, ott van egy csomó felszerelt fegyvergyár, ezeket mind elhagyjuk, ott rengeteg ember munkanélkülivé lesz, munkát kell nekik teremteni, munkalehetőséget, ahhoz tőke kell, az honnan van. Tehát ezt csak azért mondom, hogy ez tipikus dolog, hogy még a jó irányú változás is, ha kibillen egy megszokott egyensúlyból, átmenetileg nagyon súlyos bajokat okozhat. Hogyne?
Hát én még úgy tanultam, hogy a sok apró kis csigák, meg a tárvas anyagaiból lett. Hát azért ahhoz mégiscsak idő kellett, nem? Hogy fölhalmozódjék az a rengeteg...
Értem. Világos a kérdés. No, először a megjegyzésre. Hát persze, az a helyzet, hogy dolgok az embernek jutnak eszébe. Az állatok alapjában véve ösztönök szerint, a beleépített információs kód szerint viselkednek, a őzbe bele van épülve az ő magatartás formájába, hogy ő ezt csinálja. A majomba más van beépülve, a majomat fölrohan a fára olyan ügyesen, mint más lény nem jut föl, és ő úgy menekül el. Tehát mindegyiknek megvan egy védekező mechanizmusa, egyik védekező mechanizmus sem tökéletes, mert végül is minden állat pusztul rendszeresen, de ez van, és ezek nem változnak, és a honfoglaláskori őzek pontosan ugyanúgy viselkedtek. A honfoglaláskori emberek viszont nem úgy viselkedtek, mint a mai emberek, mert pontosan a mai ember az, amelyik vagy kitalálja, vagy meglátja az őzet, és akkor azt mondja, hogy jó, hát akkor én faragok magamnak valami hasonlót, mert tényleg ez egy jó módszer. De az ember az az érdekes lény, hogy tulajdonképpen a legéletképtelenebb a természetbe. Nincs olyan természetes védekezése, nincs bundája, nincs szarva, semmi sincs. Ugyanakkor mégis azt kell mondanunk, hogy a legvédettebb az ember. Miért? Azért, mert az ember gondolkodik és kiépített egy csomó olyan mechanizmust maga körül, amelyikkel meg tudja magát védeni. Tessék belegondolni, hogy kisétálnánk mesztelenül az utcára, mi lenne velünk. De van ruhánk, de építünk házat, kitaláljuk a fűtést. Szóval itt ez csak az még nem a kérdésre a válasz. Ez csak úgy kicsit kiszínezem azt, amiről van szó. Szóval ténylegesen, ahogy mondják, az állat és az ember között egy minőségi különbség van. Nem mondom azt, hogy a ténylegesen néha eszébe jut a majomnak is egy-egy trükk, stb., de ez nem épül bele, ez egy olyan pillanatnyi dolog. Ugye szokták azt mondani, hogy a majom leveri a banánt, fog egy gajat és leveri a banánt, de ha nincs az orra előtt egy gaj, akkor nem megy el egy gajat keresni, hogy leveri a banánt, vagy azt a gajat nem teszi félre, hogy jó lesz ez majd legközelebb is a banán leverésére. Szóval itt ez nem működik. Na mostan, ez a kőolaj problémával pontosan ott van megint itt ezzel az, amit uniformitarizmusnak neveznek, tehát olyan szép lassan. Kérem szépen, csigákból ilyen szép lassan, ma csigák szép lassan elpusztulnak, felbomlanak. Mi kell ahhoz, hogy kőolaj legyen? Speciális körülmények. Hirtelen nagy nyomás, elzárva a környezettől, ezeknek a kőolajtelepeknek a keletkezését sokkal egyszerűbb, beláthatjuk, sokkal egyszerűbb megmagyarázni úgy, hogy valami hirtelen katasztrófa betemetett ott egy óriási mennyiségű élőlényt, igen nagy nyomás alatt összepréselte őket, el volt zárva a levegőtől, hiszen tudjuk azt, hogy egy élőlény, hogyha nincs elzárva a levegőtől, akkor elbomlik, és nem lesz semmi. Tehát éppen, amikor ez a vita folyik, éppen ez inkább a kreacionista, katasztrofista álláspontot képviseli, hogy szó se volt arról, hogy ez végtelen lassúsággal leülepedett, nem. Egyszerre jött egy valami nagy katasztrófa, egy nagy nyomás, betemetődött, összenyomódott. Hát ugye tudunk már mesterséges benzint csinálni. Hát az is ilyen hirtelen nagy nyomáson elzárva lehet csinálni más anyagokból. Jó a válasz? Erre megkielégítő? A Dubois-féle majomember, amiről ugye később derült, hogy az egész úgy történt, hogy találtak egy embercsontot, és tőle 30 méterre egy majomcsontot. Szóval ezek levegőbe lógó dolgok. Csontmaradványokat találnak. Megpróbálják így is, úgy is vizsgálgatni, de nincs olyan maradványokat, amiről azt lehet mondani, végül mindegyikről kiderül, hogy vagy majomcsont, vagy embercsont. Na most ugye a neandertáli ember, neandervölgyi ember is egy ilyen hosszú probléma volt. Ma már nem tekintjük problémának, mert nyilvánvalóan a neandertáli ember az ember volt. Valószínűleg angol kóros ember volt. Már ez is. Tehát vitamin hiányban szenvedett, és ezért a csontjaival nagy bajok voltak, ez adta a görnyedtségét, egyebeket. De ezek, és pontosan erre világít rá, amit mondtam, ezek a nevetséges, hogy most 5 millió, most 500 ezer, hogy hirtelen valamit találnak, feldobnak valamit, hogy na ez biztos így van, nem, nincs megalapozva, nincs komolyan megalapozva. Nincs mellette a népszabadság Krisztus előtt 498 ezres száma. Szóval ezek, és ez az összefüggések is annyira bizonytalanok. Kérem szépen látjuk, viszontlátásra, látjuk ezeket az ősembernek nevezett valamiket, lényeket, hát ez kitalálás. Ilyen lelet egybe, hogy ilyen félig ember, félig majom, szőrös, de azért, hát ilyen nincs. Ezek a fantázia termékei, ez fordítva készült, hogy ilyen az ember és ilyen a majom, hát akkor próbáljunk rajzolni valamit, ami a kettő között van. Csak ez egyáltalán életképes lény lenne, amire rajzoltunk, az ilyen kétségeim vannak, hiszen mondtam, hogy minden lény az egy nagyon harmonizált egység, tehát egy félig ember, félig majom, én azt nem tudom, hogy működne egy olyan lény. Mint ahogy pont amire elszéleztem, az ember úgy van, szóval szokták mondani azt is bizonyos, akik próbálják a teológiát és az evolúció elméletet összehozni, hogy hát ugye volt egy emberszerű lény, és akkor abba Isten adott egy lelket, és attól kezdve jött az intelligencia. Nem stimmel a dolog. Egy intelligencia nélküli ember formájú lény életképtelen lenne. Hát sajnos tudjuk a szomorú példákon, a szellemi fogyatékosoknál. Hát ez teljesen emberformájú, csak éppen nincsenek meg az emberi kvalitásai, emberi gondolkodása, hát életképtelen. Nagyon jól tudjuk azt, hogy a fogyatékos embertársaink azok csak azért tudnak élni, mert gondoskodunk róluk. Nem tudnának megélni gondozás nélkül. Mi se tudnánk. egyikünk, állítom, egyikünk se tudná, hát, hogyha kimennénk az őserdőbe, hát mennyi ideig élnénk. Mindenki gondolja végig saját magáról, hogy mennyi ideig tudna az őserdőben elélni. Pedig hát itt mi intelligens emberek vagyunk, akik sok mindent tudunk is, de hát hiába tudunk sok mindent, hát pontosan nem tudjuk. Tudjuk azt, hogy van villanyvilágítás, de hát egy legtöbb ember nem tudja, hogy azt hogy keletkezik, hogy lehetne csinálni, és így tovább mindenre. Szóval az ember is, szóval nem képzelhető el egy emberi test, emberi szellem nélkül. Az nem lenne életképes. Az kell, hogy intelligenciája legyen, mint ahogy, hát ez már egy kicsit messzebb vezet, hát az ember társadalmon kívül nem tud élni. Az ember társadalmi lény tulajdonképpen. Hát ahhoz, hogy meg tudjunk élni, hát ez nem csak arról van, hogy a szüleink egy ideig felnevelnek, de minden vonatkozásban. Hát ez, és talán itt még ugye az ősember dologról, hogy az is nagyon kérdéses, az az időrend, hogy az ősemberek a kultúremberekkel előtt éltek, és abból fejlődött ki a kultúrember. Ez is nagyon problematikus, hiszen azt látjuk a történelemben, hogy a kultúrember nagyon sok helyen megjelent, és ősemberek ma is élnek. Ugyanakkor. Az emberi társadalom perifériáján. Persze, hogy nem lesz semmi. És a valamiből se lesz semmi. Hát ez az energia megmaradás elve. Hogy
arra mondod, hogy aztán semmit ott teremteni Istennek?
Hát most erre nem az, hát én azt mondom, hogy
na.
Az én tudásom
szerint. Igen.
Nem tudom, hogy
ha a teremtésről gondolkodunk, hanem
maga az élet valóságáról.
Meg úgy, hogy a anyag és energia nem keletkezik a semmiből. Ez kétségtelenül így van. Ma ez így van.
Na most az, hogy valami.
Igen. Persze, hát most, de viszont most azért ezt egészítsük ki, hogy a mostani körülményeink között a valamiből nem is lesz semmi. Ugye ez az anyag és energia megmaradás elve, a termodinamika első főtétele, a másodikról beszéltünk, az elsőről nem, mert itt az nagyon messze vezetett volna, és hogyha mindezekről a kérdésekről, amelyek ehhez kapcsolódnak, hát az egy egyetemi fél év alatt lehetne úgy nagyjából rávilágítani a dologra, és nem egy órás előadásban. Úgyhogy természetesen semmiből nem lesz semmi, viszont a valamiből se lesz semmi. Ez az energia megmaradás elve, de itt megint felvetődik az a kérdés, hogy ez most így van. Hogy mindig így volt-e, azt nem tudjuk. És hát erre vonatkozólag azért beszéljünk egy szót mégis erről a teremtés kérdésről is. Egyszerűen azért, mert az ember, nagyon sok embernek erről valami nem egészen világos fogalma van, amikor Isten mesterembernek tekinti, hogy ugye valahogy leír, aztán valahogy az anyagot összebarkácsolja, és abból kialakítja ezt vagy azt. Nem így kell elképzelni a... Ha ilyen hasonlatot nem egy kézműves mesterhez hasonlít Isten, sokkal inkább egy regényíróhoz, aki gondol valamit, és ahogy a regényíró gondol valamit, abból is lesz valami. Amikor leírja azt a regényt, mi olvassuk, ott azok megjelennek a lelki szemeink előtt, azok az emberek, azok a dolgok, azok a tájak, amiket ő leír. Tehát a teremtés, mikor ugye azt mondja, hogy mondta, hogy legyen. Tehát az inkább így kell elképzelni, és el kell szakadni attól a gondolattól, hogy ezek ilyen nagyon szilárd és ilyen dolgok voltak. Mindez tulajdonképpen gondolat, amit mi a külső anyagként észlelünk. Az gondolat, csak olyan erős gondolat, hogy a mi sokkal kisebb szellemi képességeink mellett, mint hogy ezt mi nem tudjuk befolyásolni, illetve csak bizonyos keretek között tudjuk befolyásolni. Létrehozni semmiképp se tudjuk, ezért nekünk valamilyen nagyon szilárdnak tűnik, de hát ez is gondolat. Szóval, hogyha az intelligens tervezés, ez most már inkább filozófia, végig gondoljuk, akkor arról van szó, hogy tulajdonképp minden gondolat. És akkor az intelligens tervezés is rögtön érthetőbbé válik. Tehát végül is egy intelligens tervező nem olyan anyaggal dolgozik, amit úgy eléraknak, hogy na ebből most csinálj valamit, hanem azzal dolgozik, amit ő maga gondolt ki. Hát azzal aztán tudja azt csinálni, amit ő szeretne. A mostan itt nagyon sok mindenben igaza lehet. Sajnos ezt kétségtelenül tudjuk, hogy a régészetben már a 19. században is voltak olyan törekvések, hogy ami nem illik bele, amit a kor meghatározása is mondtam, azt hagyjuk figyelmen kívül. Ami nem illik bele, majd mondok mindjárt a fizika területéről egy nagyon érdekes dolgot, az valami tévedés, szóval erre megvan a hajlam. Na most ugyanakkor azért meg kell mondanom, hogy amit konkrétan ő leír, az nincs olyan meggyőzően bizonyítva, hogy az tényleg feltétlenül egyértelműen az, amit ő tételezze. Szóval én erre a könyvre nem sokat építenék. Annyi, az biztos igaz, hogy néha vannak meglepő leletek, néha szőnyeg alá söpörnek dolgok. Na, a fizika történetéből egy érdekes kis epizód, hogy 1915-ben ugye Millikan a elemi töltést, az elektron töltést mérte, és minden csodálatosan stimmelt, minden úgy volt, ahogy az elmélet elképzelte. Volt neki egy olyan mérése, ahol úgy mutatkozott, hogy ő csak az elemi töltésnek egy harmada van ott. Mondták, hogy hát ez van 1000 pontos mérésünk, egy ilyen kiesik az egészben, ez nyilván valami műszerhiba, tévedés, stb. Ilyen nincs. Figyelmen kívül hagyjuk. Aztán a 20. század vége felé jött a kvarkelmélet, hogy nagyon ritkán, de előfordulhatnak szabad, hogy az elektron az tulajdonképp 3 kvarkból van összetéve, és lehet éppen ezért a szabad kvarknak egyharmados töltése, és ma már azt mondják, természetesen biztosan nem lehet tudni, hogy minden valószínűség szerint Millikan véletlenül megészlelt egy szabad kvarkot egyharmados töltése, tehát egyáltalán nem biztos, hogy az valami hiba volt, mert hiszen milyen hiba lett volna. Nincs magyarázat, a hiba akkor tudom mondani, hogy hiba, hogyha tudom, hogy mi is történt, hogy mi az oka annak a hibának. Szóval azért mondom, hogy ilyen, hogy ami nem illik bele az elfogadott keretekbe, azt félretolják, ez bizony sajnos elég sokszor előfordul. Ugye mi vitába vagyunk, mert ő fordítva fogja föl a dolgokat. Ő azt mondja, hogy az ember már 100 millió évek óta él, hogy kvázi a világ az sok millió éves, de az ember mindig volt. Csak első pillanattól kezdve. Tehát ezért sok mindenben egyetértünk vele, és az, amiket kimutat, az nagyon érdekes, de mondjuk ez a keresztény fundamentalista felfogás másképp magyarázza a dolgot, de a tényei nagyon figyelemre méltó tények. Nyakból vagyunk, mint az őseink. Mi abból az anyagból kezdtünk felépülni, amit az édesanyánk megevett. Hát az ő szervezetében, az őseinktől kaptunk a csirasejtet, a genetikai információt, hogy kell a táplálékból felépülni egy embriónak. De hát nem, az, a mi testünkben nincs a nagyapánk test. Tehát, hogyha van az téből valami, ha van, az teljesen véletlenszerű. Igaz az Attila, az az állítás, hogy 7 évenként minden sejtünk, minden molekulán kicserülik. Igen, szóval tulajdonképpen, hát pont a 7 év, vagy mindegy, szóval a testünk is állandóan cserélődik abban az anyag, tehát ez ilyen szempontból nem, én nem értem a problémát.
Az a
dolog lényeg szerintem,
hogy nem az
a
lényeg, hanem
az információ. Pontosan ez a lényeg
benne. Olyan, mint a betűben lévő, a könyvben lévő betű, az a 45-ben, vagy a rádiciál. Nem a betű a lényeg, hanem, hogy mit akarom mondani. Vagyis, ami genetikai kódon mondja azt, hogy te ember vagy, és te ízlési működés, aztán, bocsánat, megérhetem a falat is. Megérhetem az idegek. Megérhetem a kerékpárt, valaki megérhetem. És van kiemelőben, vagy mondja, hatul benne. De nem azt teszünk általában, de nem az a lényeg, hanem az információ. És információ, hogy nem jöhet létre. És én számomra mondjuk a te vagy, amit a másik kérdele itt volt érdekes, és én megértettem, hogy a dolgok nem többek lesznek, hanem mindig kevesebbek, ha magukra hagyjuk, de természetben. Ez a fal, ha itt hagyjuk, két szó, bocsánat, omlani és soha nem a robbanás nem hoz létre magasabb minőséget, hanem mindig csak rosszul. És egy virágot is, ha hagyjuk, akkor az elhellal. És így egy képtelenség az, hogy információ nélkül és kód nélkül és hozzáadott energia nélkül valami magasabb szintre jöjjön. Ilyet a természet nem tud felmutatni. Tehát ez a lényeg, hogy az információban van a lényeg állásra, szerintem és abban, hogy a természetben minden lefelé működik.
A normális menetében.
Minden előszeretik, minden szétrohad, minden atomizálódik. És ennek ellenére azt látjuk, hogy
vannak speciális mechanizmusok és információk, amelyek építik. A természetes folyamat a halál és a szétesés. Az, ami természetes. Hogyha valami módon lassan kint előrekszik, hát az